Hangdokumentum. Mivel foglalkozzunk, ha nem a járványhelyzettel? Ilyen volt az újságírás versus járvány kerekasztalbeszélgetés. Az ELTE Média posztapokaliptikus média című beszélgetés sorozatában a járvány és az újságírás kapcsolatáról beszélgetett Szilágyi Anna és Molnár Tamás arról, hogyan is zajlanak az újságírók mindennapjai a vírus ideje alatt. Vendégek voltak Bod Tamás, a Magyar Narancs újságírója, Balázs Zsuzsanna, a Kubit újságírója, Hasszán Zoltán, a 444 újságírója, és Dulsza Bolcs, a Telex egyik főszerkesztője. A kerekasztal beszélgetés Zoomon zajlott, amelyet az ELTE Média és Kommunikáció tanszéke Facebookon is közvetített. A beszélgetés összefoglalója az ELTE Média honlapján érhető el. A beszélgetés hangfelvételét közöljük, tartalmi szerkesztés nélkül.
Szerintem elértük a színházi kezdés szabályait, úgyhogy bele is vághatunk. Sziasztok, én Szilágyi Anna vagyok, és szeretettel köszöntök mindenkit az ELTE Média rendezvényszervező csapatának nevében. A mai újságírás VS járvány rendezvényünket a posztapolitikus média kerekasztal beszélgetés sorozat keretein belül rendezzük meg. Ha valaki esetleg nem hallott volna még erről a rendezvény sorozatról, azt érdemes tudni, hogy tavaly szeptember óta faggatjuk a különböző kreatív iparágak képviselőit azzal kapcsolatban, hogy hát hogyan érintette őket a világjárvány. Ez általában úgy szokott kinézni, hogy mi készülünk néhány beszélgetés beindító kérdéssel, de igazából akkor vagyunk a legboldogabbak, hogyha sikerül létrehoznunk egy valódi kerekasztal beszélgetést. Szeretném úgyhogy ennek fényében kérni a meghívott vendégeinket, hogy bátran reagáljanak ne csak a mi kérdéseinkre, de egymás válaszaira is, és szeretném buzdítani a jelenlévőket, hogy kérdezzenek. Most ezen a ponton fontos elmondanom, hogy ezt a rendezvényt mi rögzítjük, illetve streameljük az ELTE Média Facebook oldalán, úgyhogy mindenki ennek tudatában fontolja meg a kérdéseit, a kamerájának és a mikrofonjának a használatát. Hogyha valaki nem szeretné, hogy megörökítsük az örökké valóságnak, akkor pedig nyugodtan tegyétek fel a kérdéseiteket komment formájában, akár itt a Zoom felületünkön, akár az ELTE Média Facebook stream alatt. Mi figyeljük ezeket a platformokat és a kérdéseiteket is, és továbbítani fogjuk a vendégeink számára. Én azt hiszem, hogy elmondtam minden fontos, de egyébként unalmas információt, úgyhogy szeretném átadni a szót a moderátortársamnak, Molnár Tominak.
Nagyon szépen köszönöm Annának ezt a rövid kis technikai ismertetést és a felkonfot. Gyorsan szeretném bemutatni a mai beszélgetés vendégeit, Balázs Zsuzsannát, a National Geographic szerkesztőjét, Bod Tamást, a Magyar Narancs újságíróját és a Kis Magyarország rovat szerkesztőjét, Dulsza Bolcsot, a Telex társfőszerkesztőjét és a Média Tanszék egyik oktatóját, illetve Hasszán Zoltánt, a 444 újságíróját, és köszönjük, hogy eljöttetek.
Hello, köszönöm a hívást.
Így kezdésnek egy kis pozitív dolgot gondoltunk, mert úgy gondoltuk, hogy lesz még bőven lehetőség a demoralizálásra. Arra szeretnénk titeket megkérni, hogy nevezzetek meg egy pozitív dolgot, ami kapcsolatos a munkátokkal, a járvánnyal és a karanténnal. És akkor szerintem Zsuzsannánál kezdhetünk. Már ha itt van velünk, már kicsit most úgy látom, hogy befagyott. Zsuzsanna, itt vagy?
Igen, itt vagyok.
Nagyszerű, köszönjük akkor. Akkor kezded a... Hallottad, amit mondtunk? Vagy akkor éppen ki volt elfagyva?
Voltak részek, ahol nem teljesen hallottam, hogy mi történik, de nagyjából egészében kellene mondanom egy pozitív dolgot a munkámmal és a karanténnal és a Covid-dal kapcsolatban, ugye? Töménytelen mennyiségű hírt lehetett feldolgozni az utóbbi 9-10-12 hónapban. Nagyon nem volt hiány abban, hogy hova kapjunk, hogyha valamilyen tudósítást szerettünk volna. Én egy alapvetően tudományos újságírással foglalkozom, és ez lenne a pozitívum.
Köszönjük. Tamás? Tamás, nem tudjuk, hogy itt van-e velünk, de addig, ameddig visszakapcsolódik, akkor kérdezem gyorsan Szabolcsot.
Na hát akkor beelőzöm Tamást. Hát ha ilyen egyetlen pozitívumot kell mondani, akkor nagyon sok kolléga megtanulta a magyar közlönyt olvasni, és rászokott arra, hogy nézegesse. Nyilván így globálisan itt arra gondolok, és akkor az az igazi megfejtés, vagy az igazi válaszom, hogy az elmúlt egy évben szerintem bebizonyosodott az, hogy ebben az időszakban, vagy ebben a korszakban, amikor ilyen rengeteg információ ömlik ránk a Facebookról, képek, meg megfejtések az Instagramról, meg minden ismerőseink ezt-azt írogatnak, akkor kiderült, hogy nagyon is nagy szükség és igény van a valódi újságírásra, az, hogy valaki a tényeknek, az igazi tényeknek utána járjon, megfelelően rendszerezze, és szerintem az olvasottságokban is látszik, hogy erre igen nagy igény van. És tulajdonképpen mi újságírók örülhetünk, hogy ez bebizonyosodott.
Köszönjük, ez egy elég határozott válasz volt. Ez megint szólok Tamáshoz, hát ha itt van velünk. Jó, akkor amíg várunk, addig kérdezem Zoltánt inkább.
Én nem a magyar közlönyre fizettem elő, hanem a táblázat kezelő képességem javult. A operatív törzs sajátos adatkezelése vagy adatközlésének segítségével, mert nagyon, nagyon alaposan el tudtam mélyedni abban, hogy hogyan lehet táblázatokat kezelni, százalékszámítás fejből megy, úgyhogy azt hiszem nekem ez, meg mondjuk ami pozitívum, és ez már picit átvezet a negatívum, hogy nekem van miről írni, meg van munkám, és ez mondjuk azt hiszem, hogy egy elég fontos dolog most igazából.
Köszönjük. Tamás, közben, ahogy látom, te van kapcsolva a mikrofonja. Itt vagy velünk?
Itt vagyok, most hallatok engem?
Igen, most hallunk, nagyszerű.
Na, hallok benneteket, de nem látlak. Én nekem az a pozitívum, hogy az információs bázisok, amelyekre támaszkodnunk kell, és személyesen nekem támaszkodnunk kell, azok épp olyan jól, vagy ha még lehet, még jobban működnek, mint eddig működtek. Tehát a személyes találkozó nem feltétlenül szükséges ezekhez, pedig hát ugye az ilyen szempontból felmérhetetlen, de minden más csatornán, akár messengeren, akár telefonon, akár e-mailen befut minden információ, és ez jó, de ugyanakkor én veletek ellentétben vidéken dolgozó újságíró vagyok, és hát ugye itt nagyon lecsökkent azoknak a lehetséges médiumoknak a száma, ahova ha valakinek problémája van, fordulhatnak, hát ha nem is bizalommal, de nagyobb bizalommal az emberek, mint mondjuk a Kesma dolgokhoz, és ezek hál' Istennek nagyon jól működnek. Tehát ez bizonyos felelősséget is ró az emberre. Egyelőre ennyi.
Köszönjük. És akkor szerintem kezdjünk is el lefelé gurulni a lejtőn. Pozitívunk után mit voltak azok, amik kifejezetten megnehezítették a munkát a karantén alatt? És akkor megint Zsuzsannát kérdezném először.
Először a mikrofon. Tehát azt mondtam pozitívumnak, hogy abszolút volt miről írni. Ezért megjegyezem itt ezen a ponton, hogy én a COVID első hullámában még a Qubit-ban dolgoztam, ami egy tudományos online újság. És abszolút volt miről írni, napról napra gyakorlatilag töménytelen mennyiségű információ zúdult ránk, és személyesen rám is. És ami viszont a nagyon nagy negatívum volt, hogy nagyon érezhetővé vált ezekben a témakörökben megfelelő tudással bíró forrásoknak a hát nem tudom, kézi vezéreltsége, a félelme attól, hogy mit szabad és mit nem szabad elmondani, és kifejezetten az első hullám idején olyan virológusok, szakemberek, akik bármit tudhattak volna, egyrészt a saját bizonytalanságuk, vagy az információ bizonytalansága miatt is, másrészt az attól való félelmükben is, hogyha valamit mondanak, abból mi lesz. Nagyon nehéz volt szakembereket utolérni és érdemben megszólaltatni, amikor még mindenki csak találgatott. Nekem ez jelentette az egyik legnagyobb nehézséget.
Köszönjük. Szabolcs, számodra?
Hát, ugye én még Indexbe kezdtem ezt az egész COVID időszakot, aztán most a Terezbe kötöttem ki, de ezt az egész Index történetet most nem hozom fel, és nem keverem ide, mert annak kevesebb köze van az egész COVID-hoz. Viszont hasonló volt a tapasztalat abból a szempontból, hogy ami leginkább megnehezítette a valódi újságírói munkát, az információknak a még nehezebb elérhetősége. És hogy ne ennyire általánosságban fogalmazzak, azt láttuk, hogy iszonyatosan nagy igény van egy legegyszerűbb olyan információkra, közlésekre, amelyeket leginkább ugye kormányzati szereplők, operatív törzs, kormány szóvivő, miniszterelnökség vezetője tud, és ezeket természetesen próbáltuk megtudni. Tehát, hogyha ilyen nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, akkor a tiszta közszolgálati tartalmakra hatalmas igény volt. Tehát, és van is. Tehát most is például itt vagyunk ugye egy szép márciusi csütörtöki napon, amikor nagyon szeretnénk tudni azt, hogy jövő héttől, hétfőtől mondjuk hogy zajlik az életünk, és mindenki nyilván a saját maga szintjén, saját maga munkahelyén, iskolában és így tovább. Ezeket mind szeretni megtudni. Erről újságíróként nyilván szeretnénk beszámolni, és nemhogy azzal találkoztunk, amivel egyébként elmúlt években is, hogy ignorálják a kérdéseinket, sokszor nem válaszolnak, vagy teljesen általános választ adnak, hanem sokszor agresszivitással találkoztunk. Szerintem sokan emlékeznek a híres Kovács Zoltáni kirohanásra egy kormány szóvivői tájékoztatom, hogy ugye semmelyik újságíró ne akarjon okosabb lenni, mint a járványügyi szakemberek. És ez ugye azért probléma, mert folyamatosan természetesen kérdeztünk, de nagyon nehezíti az a munkát, hogyha a semmi választ nem kapunk. És erre van egy szám, a Telexnek az első 100 napjában direkt megszámoltuk, hogy 52 féle megkeresést küldtünk minisztériumoknak, tehát ezek 52 levél, vagy 52 fajta tárgykörben, és ebből, ha jól emlékszem, épp előbb kerestem, akkor 6 esetben kaptunk egyáltalán választ. És ugyanígy nehezíti az a munkát, hogy ne csak a nagy titkokra gondoljunk, vagy ilyen minisztériumi dolgokra, hogy nyilvánvaló módon mindannyiunk érdeke megtudni azt, hogy mi zajlik ilyenkor kórházakban, hogy egy házi orvos mit gondol, hogy az iskolákban mi zajlik, és ezek az emberek vagy tartanak attól, hogy egyáltalán nyilatkozzanak a saját maguk által tapasztalt jelenségekről, vagy nem kapnak engedélyt. Tehát ez a fajta harc, ami egy ideje már zajlik, hát már legalább 10 éve zajlik a újságírók és az államigazgatás között, ez most eléggé megmutatkozott, és eléggé rossz irányba terelte, úgy vélem, vagy torzította legalábbis itt a tájékoztatási lehetőségeket.
Köszönjük. Zoltán?
Hát nagyon egyet tudok érteni a Szabolcsal. Ugye az a legendás kioktatása a Kovács Zoltánnak, az pont az egyik kollégámmal szembe volt, aki mert kérdezni, és felhívta a figyelmet ellenmondásokra. És hát nem kell nagyon régi példát venni, ugye ma nem csak, hogy már mi vagyunk hülyék egyébként egy kormány szóvivőin, hanem az orvosok is, akik arról számolnak be, hogy tényleg elég tragikus a helyzet most az intenzív osztályokon, vagy a Magyar Orvosi Kamara, aki tehát ugye megfogalmazott egy véleményt azzal kapcsolatban, hogy a határán van az egészségügy a teljesítő képességének, és a Gulyás Gergely azt mondta, hogy hát ez egyszerű hazugság. És innentől kezdve nyilván el kell dönteni, hogy kinek hisz az ember, azoknak az orvosoknak, ápolóknak, akikkel beszél, akik egyébként nem mernek névvel nyilatkozni, és nem is nyilatkozhatnának, mert tilalom van. Az orvosi kamarának, aminek mondjuk a főtitkára és különböző tagjai névvel nyilatkoznak, vagy Gulyás Gergelynek, aki ugye azt mondja, hogy mindez hazugság. Majd amikor egy olyan egyszerű adatot próbálunk megkérdezni, hogy hányan vannak intenzív osztályon, ami minden a világon egy elérhető adat, csak Magyarországon nem, arra azt mondja, hogy hát ezt nem lehet, ezt így nagyon-nagyon nehéz kiszámolni, miközben egyébként ősszel például sikerült, és a világ összes országában sikerül megmondani, hogy hányan vannak intenzív osztályon. Viszonylag fontos adat, de hogy tényleg egyszerűen azt érezzük, szerintem nem csak mi, hanem mindenki, hogy hát ez semmiféle információ. Nagyon alapadatok vannak a kormányzati tájékoztató portálon, ami már egyre inkább egyébként egy ilyen propaganda portál, és érdemes megnézni a híreket, hogy mi minden kerül be a járvány címszó alatt, és olyan alapadatok vannak, amiket utána nekünk kell összefűzni, meg a különböző szerkesztőségeknek, tehát mi csináltunk egy ilyen adatoldalt. Az látszik egyébként, hogy ennek elég nagy a népszerűsége. Itt tényleg szerintem 8 millió letöltés volt eddig ezeken az adatokon, mert egyszerűen ki vannak éhezve az emberek arra, hogy kapjanak információt arról, hogy egyáltalán merre felé haladunk. Súlyosbodik a járvány, most már enyhül a járvány, éppen mi van, és hát ez is egy tök friss példa, hogy ugye tegnap rekordon volt a halálozás, és hogyha megnézte az ember a kormánypárti sajtót, akkor erre egy hang se volt, hogy éppen most, nem tudom, 195, azt hiszem annyi volt tegnap, hogy ennyien soha nem haltak meg egy nap alatt, hogy ennyit nem jelentettek egy nap alatt, hanem több helyen arról volt cím, hogy csökkent a fertőzöttek száma, ami csak egy éppen átmeneti helyzet, mert hétvégén kevés tesztet végeznek, és akkor kevesebb is az új fertőzöttek száma. Ugye ezt megtanulja az ember egy idő után, mert kénytelen, mert ezt nem árulja el az operatív törzs, és igen, hát azt érezzük, hogy alapadatokat kell egyszerűen megosztani, és emiatt egyébként fontos dolgokra nincsen feltétlenül mindig energia, de azért arra is van, tehát hogy ebből levonják következtetéseket, arra is van. De hát eleve ugye nem vagyunk ott most már azokon, tehát most már nem tudná azt mondani a kollégámnak személyesen, a Kovács Zoltán, hogy ne legyen okosabb, mint egy járványszakértő, akik egyébként nem szólalhatnak meg most már, mert hogy nem személyesen kérdezhetünk kormányszóvivőt, hanem be kell küldeni a kérdéseket egy nappal előtte, majd ugye, amit mi most itt meg tudunk oldani Zoom-on, hogy beszélgessünk úgy, hogy nem fertőzzük össze egymást, ez 2021-ben lehetetlen Magyarországon, nem, hogyha esetleg beolvassák a kérdésedet, és erre mond valamit a Gulyás Gergely, amire te visszakérdeznél, az lehetetlen, mert hogy nem tudsz visszakérdezni, teljesen nonsz, tehát egy ilyen abszurd helyzet, de hát nyilván mindenki. Tehát, hogy mi is hülyék vagyunk, az orvosok is, meg mindenki, aki beszámol arról, hogy talán nem annyira jó a helyzet, mint amit a kormány sugal.
Köszönjük. Tamás? Le vagy némítva? Most jó.
Most jó? Uh-huh. Tehát egyrészt megerősítem, amit Zoltán meg Szabolcs mondott, másrészt nekem is, vagy nekem vannak olyan konkrét példáim, hogy amikor városok polgármestereihez fordultunk, a megyei kormányhivatal vezetőjéhez fordultunk, vagy települések idősek otthonának vezetőihez, vagy azok fenntartóihoz fordultunk, mert jöttek az információk, hogy egy adott idős otthonban, Békés megyében iszonyatosan sok a fertőzött ember, covidos ember, illetve egyre nagyobb a halálozási szám az ott lakók között, akkor semmilyen érdemi, nem érdemi, semmilyen információt nem kaptunk, pedig szerintem ez, ha valami, ez aztán a közvéleményre tartozik, mindannyiunkra tartozik. Vagy nem csak a szegedi rektorral fordult elő, hogy hazajött, azt hiszem, hogy ő Észak-Olaszországból fertőzötten és úgy műtött, hanem ez egy gyulai orvossal is előfordult itt Békés megyében, és ezzel kapcsolatban is minden információtól egész egyszerűen elzártak. Tehát mondjuk egyébként is hihetetlen módon központosított volt az információ, de már ebben a NER meg Fidesz rendszerben, de a meglátásom szerint ez a COVID-járvány még sokkal rosszabbat tett ennek a teljesen egyirányú és teljességgel központosított, hát ez nem is tájékoztatás, nem tudom, hogy minek, ami gyakorlatilag soha semmiben nem lehet számítani arra, hogy a legegyszerűbb, a legbanálisabb kérdéseinkre, amelyekkel tényleg csak a közvéleményt tájékoztatnánk, tehát hogy arra bármi nemű választ kaphatunk. És szintén egy konkrét példa, hogy egy a COVID idején, de nem a COVID-dal kapcsolatos nagyon jelentős állattartási balhé volt egy Békés-megyei városban, és ezzel kapcsolatban én a megyei kormányhivatalt is megkerestem, annak a vezetőjét, illetve annak a főállatorvosát is, és mint utólag megtudtam, külön tanácskozást hívtak azért össze, hogy eldöntsék, hogy nem válaszolnak. Ezt persze így nem közölték velem, csak magát a nem választ közölték, hogy nekik erről nincs semmi mondani valójuk. De hát na, körülbelül itt tartunk, hogy külön kis hogy milyen meetingeket hoznak azzal össze, vagy azzal kapcsolatban össze, hogyha egy-egy konkrét kérdés merül fel, és elbújnak a mögé, hogy COVID-járvány van, és foglalkozunk ezzel, miközben azzal kapcsolatos kérdésekre sem válaszolnak. Köszönöm.
Elnézést, egy kis helyesbítést. Előbb ugye mondtam, hogy a Telex első 100 napjában 52 megkeresést küldtünk, de nem 6, hanem 9 esetben kaptunk választ, és utána néztem, de hát nyilván ez az arány, ez így is silalmas.
Ja, és bocsánat, még egy mondatot, ha hozzáfűzhetek.
Nyugodtan.
2 héttel ezelőtt a Narancs Online-nak a vidéki szerzőit megkértük Szombathelytől, Egeren keresztül, Debrecenen át, Szolnok, stb. Pécs, hogy a megyei, és összeállította a szerkesztőség vezetése egy kérdéssort. Egyrészt a kórházak vezetőinek, másrészt a kormányhivatalokat vezető kormány megbízottaknak. És ezt egy időben, gyakorlatilag egyszerre elküldtük mindenhova. Hát és meglepő vagy sem, ezek teljesen evidens alapkérdések voltak. Sehonnan semmilyen választ nem kaptunk, pedig legalább 8-10-12 helyre küldtük. Tehát megyébe küldtük el, és minden megyén belül a kórházaknak, illetve a megyei kormányhivatal vezetőjének is. Hát itt tartunk, ez van.
Én is szeretnék hozzáfűzni még ehhez a gondolatkörhöz konkrét példákat is, mert ugye itt a többiek elsősorban főleg ennek a közéleti politikai oldalával foglalkoztak az utóbbi hónapokban. Én viszont tudománykommunikációval foglalkozom, és sajnos nagyjából egészében pont ugyanezeket lehetett tapasztalni ezen a területen is. Az első hullámból egy érdekes adalék, hogy nekem a régi kapcsolatrendszeremből volt egy virológus ismerősöm, aki már nyugdíjas most ezekben vagy néhány éve, és egyébként az epidemiológiai központban dolgozott korábban. Ő volt gyakorlatilag a legfontosabb forrásom a tavaly tavaszi hullámban, mert ő már mert beszélgetni velem. Tehát olyan nem kell itt nagy dolgokra gondolni, hanem mondjuk arra, hogy mi lehet a párhuzam az influenza vírus és a COVID-járványt okozó SARS-CoV-2 vírus között. Tehát ilyen egészen egyszerű alapinformációkról van szó. És most a hát második, harmadik hullámban fordult elő, hogy sikerült eljutnom egy kerekasztal beszélgetéshez. Azért mondom, hogy eljutnom, mert végül is interjú abban a formában nem lett belőle. Tehát sikerült eljutnom egy kerekasztal beszélgetésre, ahol a kormánynak tanácsadóként dolgozó epidemiológusok, matematikusok és virológusok ültek, és az első 10 percben effektíve elhangzott az, hogy rácsodálkoztak arra, hogy én kérdéseket szeretnék egyáltalán feltenni. Tehát úgy érkeztek oda, hogy ők elgondolták, hogy mit tartanának hasznosnak, hogy továbbítsanak az olvasók felé, és teljes mértékben elcsodálkoztak azon, hogy alapvetően én szerettem volna kérdezni.
Bocs, csak szerintem egyébként még ennél is rosszabb a helyzet, mert hogy nem csak az újságírók felé van egy ilyen rettenetes ilyen blokk, vagy információs blokk, hanem ahogy beszéltünk orvosokkal, egyszerűen meg van tiltva az, hogy kórházak között beszélgessenek orvosok. Ami ugye egyébként nyilván abból a félelemből is fakad, úgy van felépítve a rendszer, hogy nem tudják a kórházak, hogy a másik kórházon mennyi beteg van. Fogalmuk nincsen, nagyjából egyébként kórházon belül is nehéz. És blokkolva van ez az információ, viszont blokkolva van az is, hogy hogyan kezelnek betegeket, ami azért most elég fontos lenne a harmadik hullámban, mert hogy másként viselkedik egy kicsit a brit mutáció, gyorsabb lefolyású, súlyosabb tüdőgyulladást okoz. Kísérleti gyógyszerek is vannak, hol jó, hol nem, ugye ez mindig változik, körülbelül 2 hetente, hogy melyik működik, melyik nem. És hivatalosan nem hívhatják fel egymást, vagy nem oszthatják meg a tapasztalataikat egymással az orvosok, ami hát egészen beteges szerintem, és olyan paranoid, ami konkrétan a gyógyítást hátráltatja, hogy nem lehet tudni, hogy például milyen a halálozási arány az egyik megyei kórházban, milyen mondjuk egy fővárosi kórházban, mit csinálnak az egyik helyen jól, mit csinálnak rosszul, ami megint csak egy nagyon fontos dolog lenne. Úgyhogy nem csak az újságírókat blokkolják, hanem mindenféle információt megpróbálnak blokkolni.
És bocsánat, csak még szintén ide tartozik egy olyan aspektusa ennek, amire kevesebbet gondolunk, hogy ugye a nagy titkolózás, ami a kormány felől jön, az sokszor ugye amiatt van, mint hogyha az újságírók, ők azt mondják valami nagy rossz indulattal, ugye éppen le akarnák leplezni a hatalmas nagy korrupciót, meg a orvosvárók hálapénzeit, meg hogy lejáratni, hogy a kórházakból belül omlik a vakolat, és így tovább. Miközben van egy olyan célja is, ha lehet mondani, egy olyan edukatív célja is ennek, hogyha néztünk nyugati csatornákat, és például Olaszországban elég sok olyan riport készült, ahol bemutatták azt a közönségnek, hogy milyen kitartó munkával, milyen hősiesen dolgoznak ezeken a COVID-osztályokon, és mindenki keresse elő a bergamói felvételeket, hogy volt egy nagyszerű, több is, de konkrétan egy olyan nagyszerű riport, ahol bemutatták azt, hogy mit jelent az, amikor tényleg 48 órán keresztül dolgozik valaki, és jönnek 10 percenként a lélegeztetőgépre szoruló betegek, és hogyha ezt nem látják a magyar nézők, olvasók, hogy mi zajlik a kórházakban, a tőlünk pár sarokra lévő egészségügyi intézményekben, hogy a házi orvosaink milyen munkát végeznek, hogy mit jelent maga ez a járvány, akkor hát ne csodálkozzunk azon, hogy iszonyat nagy keletje van a vírus tagadó kotteóknak.
Én a múltkor egészen meglepődtem, egy kórházigazgató nyilatkozott az ATV-n, és drámai helyzetről számolt be. Tehát tényleg tele vannak, nem bírják, iszonyatos állapotok vannak. És egy pici csodálkoztam, majd kiderült, hogy ez a Dunaszerdahelyi kórháznak a vezetője, és hogy Szlovákiában ez teljesen természetes, hogy egyszerűen őszintén beszélnek arról, hogy nem, tele vannak, és ugye rá egy pár nappal kiderült, hogy a szlovák egészségügy annyira tele van, hogy külföldre kell vinni betegeket, mert nem bírják már, amire ugye nálunk rákontráztak, hogy majd nálunk nem, hogy baj van, hanem majd idehoznak betegeket, de ugye leegyszerűsíteni ezt a vitát, hogy hol van az egészségügy kapacitásnak a határa, ha például úgy működne a magyar kormányzati koronavírus honlap, mint a cseheknél, ahol kórházra rá lehet keresni, hogy hány intenzíves ágy van, mennyi szabad kapacitás, mennyi ágyan fekszenek. Tehát hát tényleg bárki megnézheti ezt kórházra lemondva. Nálunk egy összefoglaló adat nincs arról, hogy hányan vannak intenzív osztályon, és mennyi az ágy kapacitása. Lehet mondani, hogy bármikor még 10 000 ágy meg lehet jutni, ez vas, meg hogy a lélegeztetőket erőhozzák a raktárakból, amiből tényleg annyit vettünk, hogy most kezdjük el megint árulni, vagy megpróbálni árulni, tehát tényleg túl sokat. De hát nálunk alapinformációk nincsenek Csehországban, és nagyon sok helyen pedig napra készen meg tudod nézni, te állampolgárként, tehát nem egy csoda, hogy hol van, és arra vagy kíváncsi, hogy Csehország 8. legnagyobb városnak a kórházában mennyi szabad ágy van még intenzív osztályon, és mennyi lélegeztetőgép van, azt meg tudod nézni. Nálunk próbáld meg.
Az eddig hallottak alapján ki lehet jelenteni, hogy a legnagyobb probléma az információ hiány, és a következő kérdésünk az pont ehhez kapcsolódik, hogy ilyen nehézségek miatt honnan és igazából hogyan tudtok információt szerezni, ami valóban megbízható? És most nem szabok sorrendet, hogy kiszól először.
Hadd mondjam én. Ma megjelent Magyar Narancsban is van egy nagy összeállítás arról, hogy mi a helyzet a kórházakban, és a Fülöp Zsóf írta ezt a cikket, de mögötte egy komplett csapat kell, hogy álljon, akik budapesti és vidéki kórházakban úgy segítik az ő munkáját, hogy megkeressük azokat az ápolókat, orvosokat, főnővéreket, akik egyáltalán hajlandók nyilatkozni, természetesen mindenki csak és kizárólag név nélkül, de még azt is meg kell beszélni velük, hogy hogyan nevezzük meg egészen pontosan úgy a kórházukat, hogy semmiképpen ne legyenek ők, és maga a kórház se felismerhető. Tehát nem szabad azt írni, hogy ez egy Jász-Nagykun Szolnok megyei kórház, csak egész egyszerűen, hogy egy Dunán inneni, vagy egy Dunán túli megyeszékely kórháza. És egyébként ők egészen elképesztő állapotokról számolnak be, de ez a jellemző, hogy senki, gyakorlatilag szinte senki nem mer kiállni névvel és címmel. Az egyetlen ugye kivétel, hogy néhány, a Magyar Orvosi Kamara néhány vezetője, néhány megyei vezetője, tegnap épp a Jász-Nagykun Szolnok megyei, vagy egy-két háziorvos áll ki, de ez a kórházakon belül gyakorlatilag elképzelhetetlen. És az is elképzelhetetlen, pedig a Dunaszerdahely milyen közel van hozzánk, hogy egy ottani riport, szinte el se tudjuk képzelni, pedig milyen tök természetes volna, az megcsináljanak egy szolnoki, egy jászberényi, egy budapesti, vagy egy békéscsabai kórházban. És ez szerintem ez rémisztő, hogy itt tartunk, hogy már szinte el se tudjuk ezt képzelni.
Ugye az elmúlt években azért az ilyen nagyon szenzitív politikai, meg kormányzati témáknál megszoktuk azt, hogy magát vagy magukat megnevezni nem kívánó források vannak, és erre épülnek. Itt ugye sokszor indokolható is az, meg érthető, hogy miért nem mennek kiállni ezzel a véleményükkel. Hát ugyanezt a módszert ugye át kellett a mostani járványügy közvetítésére alkalmazni. Én erre azt szoktam mondani, hogy nekem vagy nekünk ott a Telexnél azért nem fétisünk az, hogy magukat megnevezni nem kívánó forrásokat használjunk, hanem egyszerűen az van, hogy jelentkeznek nálunk olyan orvosok, tanárok, államigazgatási dolgozók, akik ugyanígy fontosnak tartják azt, hogy nem valami hatalmas nagy leleplezés legyen, hanem választ kapni kérdéseikre, jelezni egy olyan problémát, amiről szeretnének beszélni. arról olvasnának, ami érdekli őket, és megszólalnak ebben az ügyben, megszólalnának, mondanának többet is, konkrétabbat is, de tudják, hogy valami fajta szankció lesz, hogyha ők névvel, címmel kiraknák az asztalra azt, amiük van. Ez egy lefelé menő spirálnak látom, mert gyakorlatilag tényleg abba jutunk, hogy igazából sokkal egyszerűbb lenne, hogyha be tudnánk azonosítani azt, hogy valamelyik település kórházában éppen most ilyen a helyzet, és ilyen súlyos lett hirtelen ott a koronahelyzet, mert valamiért ott több a beteg. Könnyebb dolga lenne nyilván az egészségügyi irányításnak is ilyenkor, hogy oda koncentrálnak, és akkor nem kellene ilyen dolgokhoz folyamodni, hogy gyakorlatilag nem lehet beazonosítani a médiában keringő hírekről, hogy melyik településről van szó. Tehát, hogy az, hogy sötétben vagyunk, az teljesen rossz, nem csak a újságírás szempontjából a médiának, hanem itt társadalmi szempontból is.
Ezzel mi is küzdünk, és most a harmadik hullámban beszéltünk több orvossal és ápolóval, ugye mindenki azt kéri, hogy ne szerepeljen névvel. Nincs is most erre idejük egyébként, hogy ők valahogy annyira a reflektorfénybe kerüljenek névvel, hogy belekerüljenek egy olyan vitába, ami elvenni az energiájukat attól, hogy ők betegeket kezelnek, viszont az érződik, hogy lelkileg nagyon nehezen viselik azt az állapotot, ami most van a kórházakban. Tényleg folyamatosan jönnek a betegek, nagyon sokan nem tudnak ennyit ellátni rendesen, félnek ettől, hogy olyan helyzetbe kerülnek, hogy nincs elég idő, energia a betegekre, nincs elég szakápoló, nincs elég orvos a betegekre, úgy fognak meghalni emberek, tehát képtelenség mondjuk, nem tudom, 35 emberre figyelnie két ápolónak és egy orvosnak. És ugye ilyenkor, ami egybecseng ezekből a beszámolókból, azokat mi megírjuk. Egyszerűen azért, mert fontos. Fontos azért, hogy figyelmeztesd azért az embereket arra, hogy ez a mostani járvány, a mostani helyzet, ez tényleg sokkal komolyabb. Ugye tényleg ott tartunk most, amit mindenki megpróbált elkerülni, amit láttunk a bergamói képeknél, hogy nem, tehát olyan az egészségügyi helyzet, ami nem garantál mindenkinek 100%-ig olyan körülményeket, ami békeidőben lenne az ő gyógyulási esélyei, hogyha megnézed. De hát el kell dönteni, hogy erről vagy beszámolunk, vagy hagyjuk azt, ami azt sugallja, hogy minden rendben van, az hazugság, amit állít az orvosi kamara, hazugság, amit névvel állítanak, ugye ősszel volt két ilyen példa, mind a kettő elég hasonló állapotokról számolt be, volt egy győri kórház, ahol valaki Facebookon egy orvos kiakadt, hogy rettenetes mennyiség ember van, nem bírják, és ez pokoli, ott a kórház, saját kórháza megosztotta az ő posztját, és ugye mögé állt, nyíregyházi kórháznál volt egy nagyon hasonló eset, ott az intenzív osztálynak a vezetője számolt be arról, hogy túl sok a beteg, és a saját kórháza állt ki mögül le, és cáfolta meg, hogy ez nem igaz, majd egyébként megnéztem januárban a Szabolcs megyei halálozási adatokat, és mindennél rosszabb volt, egyébként az összes megyénél rosszabb, tehát feltételezhetően igaza volt az intenzíves osztályvezetőjének, de a saját kórháza cáfolta meg. És szerintem ez egy olyan helyzet, amiben sajnos név nélkül, és sajnos beazonosíthatatlanul, de olyan állapotokról számolunk be, amik valósak, és hát ugye ez a mi hiterünk, hogy ezt elhiszik-e nekünk az olvasóink, vagy sem, és hogy ezeknek a beszámolóknak hisznek-e, vagy az ezt fake news-ozó politikusoknak.
És nektek megvan az a mondat, ami az a paramétereskát készítette, ugye azt a videóriportot a Dunaszerdai kórházban, és volt ott egy döbbenetes mondat, hogy az orvos, egy orvost kísértek ott végig, két-három napon keresztül, aki az intenzíven dolgozik, és ő azt mondta, hogy a betegeknek az a meggyőződése, hogy aki lélegeztető gépre került, az gyakorlatilag szinte biztos, hogy meg fog halni, miközben ez ennél árnyaltabb a helyzet, de tényleg aki lélegeztető gépre kerül, az hát, hogy nem jók a kilátásai, rosszak a kilátásai, de nem csak egy lehetőség van, ami a halál. És éppen tettek, vagy éppen közölte ez a főorvos vagy orvos az egyik betegével, hogy akkor most lélegeztető gépre kerül, és ekkor hangzott el a mondat, hogy szeretnék élni még. Nem tudom, ez engem annyira megérintett, szóval iszonyatos drámák vannak. És ezeket éppen, hogy szerintem be kellene mutatni, és nem ez a hazugság, meg fake newsozás menne, mert ez abszolút sehova nem vezet. Vagy másik példa. Két nappal ezelőtt beszéltem egy intenzíven dolgozó, vidéki korában dolgozó ismerősömmel, aki azt mesélte el, hogy teljes depresszióba esett, mert meghalt egy 19 éves fiatal srác ott az intenzíven, és Covid-ban. És tehát ez annyira megviseli őket, hogy az egészen elképesztő, és ezzel a fiúval még előtte napon beszélgetett kinn a folyosón. De olyan borzalmasan súlyos lezajlásúak ezek a már mutált Covid baktériumok, hogy sajnos nem sikerült megmenteni, de nemhogy nem vállalta a nevét, végül azt se vállalta, hogy a 19 éves srácot megírjuk, mert onnantól kezdve beazonosítható lett volna a kórház, beazonosítható lett volna, hogy éppen akkor ki volt ügyeletben, vagy ki teljesített szolgálatot, vagy kik azok, vagy mely az a kör, ahonnan jöhetett volna az információ. Miközben ez is egy, hát egy, most a szónak a nagyon mély értelmében szerintem ez is egy sztori, vagy egy olyan történet, amit mindenképpen meg kellene írni, de végül el kellett tőle tekinteni. Tehát, hogy, és az, de hogy mondjam, de az informátort viszont nem hozhattuk lehetetlen helyzetbe, és meg kellett adni magát az embernek.
Amit én mondtam eddig, az némileg ellentmondásos, ugye én azzal kezdtem, hogy rettenetesen sok az információ, tehát tudománykommunikációs szempontból az információnak ugye nem csak hazai forrásai vannak, hanem rettenetesen sok helyről lehet tájékozódni, tehát paradox a helyzet, mert egyfelől rettenetesen sok információ volt, másfelől viszont ezeknek az információknak egy jelentős részét hazai viszonyokra kellene tudni átültetni, és ütköztetni kellene azzal, ami az országhatáron belül történik. És ez az utóbbi része volt nagyon nehéz. Tehát ugye a világ minden tájáról is alapvetően olyan mérvadó lapokból, fórumokról, külföldi szakemberektől lehetett tájékozódni arról, hogy mi történik, hogy maga az alapinformáció rendelkezésre állt, csak ezt ütköztetni volt nehéz, erre szeretnék én is példákat mondani, hogy ez alatt pontosan mit értek. A második hullámban hangzott el a miniszterelnök szájából valamikor október vége tájékán, hogy december 10-ére 30-32 ezren lesznek majd kórházban, és ezen a bizonyos kerekasztal beszélgetésen, amiből aztán nem lett írásos anyag, amikor megkérdeztem az ott ülő epidemiológusokat, matematikusokat, hogy nyilvánvalóan végeznek számításokat, és vannak modelljeik, és ők is meg tudják mondani azt, hogy ők mit látnak, hogy december 10-ére nagyjából a számításaik alapján mennyien lesznek kórházban, és nyilván megmondtam, hogy miért kérdezem, akkor egész egyszerűen nem válaszoltak a kérdésemre. Tehát nagyon nehéz ezért aztán hazai viszonyok közé ültetni azokat az információkat, amik innen-onnan, most ez pont nem egy tudományos típusú információ volt, de mondok egy olyat is, nem tudom, hogy emlékeztek-e még rá, 2020 tavaszán, április-május környékén elindítottak egy nagy magyar koronavírus teszt sorozatot a magyar orvosi egyetemek. És akkor, amikor ez elindult, akkor arról volt szó, hogy ennek a bizonyos sorozatnak lesz a második hulláma tavaly szeptember-októberben. És gyakorlatilag semmit senkitől nem lehet arról megtudni, hogy legalábbis nekem nem sikerült, hogy ezzel a második hullámmal mi van. Hírek nem röppentek fel róla, vagy nem indult el, ez a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy nem indult el, de hogy miért írták fölül ezt a tervet.
Az van, ez, múltkor ezt pont néztem, mert ez tök érdekes lenne most, hogy ez egy fontos adat.
Ezért bocsánat, hogy közbeszólok, csak már kicsit kicsúsztunk ennél a kérdésnél az időből, és lassan áttérnünk a következőre. Bocsánat.
Dehogy is fejezzétek be. Mármint bocsánat, Tomi, de ez nagyon érdekes, és ne szólj közben.
Bocsánat, nagyon akkor röviden, csak hogy ugye az van, hogy ez egy nagyon érdekes adat lenne ahhoz, hogy hányan kaphatták el valójában a betegséget, mert az nyilvánvaló, hogy a hivatalos fertőzötteknél sokkal többen, vagy négyszer annyi, vagy hatszor annyi, vagy tízszer annyi, különböző becsések vannak. De hogy pont egy ilyen teszt nagyon fontos lenne most, hogy nem csak az átoltottság számít, hanem ez is, és decemberben még nem volt erről semmi. Tehát a Merkeli mondta, hogy igen, kellett volna, és nem, nincsen. Most ez nagyon, tehát hogy ha valamikor, akkor ennek most lenne értelme igazából, és tényleg semmit nem lehet róla.
Ugye akkor tavaly április, mert azt hiszem május közepetáján, vagy május vége felé írtam azt is a Kubitba azt a cikket, amikor kiértékelték ennek az első körnek az eredményét, akkor iszonyatosan alacsony volt az átfertőződöttség aránya, és ezt lehetne belőle megtudni, hogy mi van most, és gyakorlatilag nem, hogy azt nem lehet megtudni, hogy mi van most, hanem az se, hogy mi van a második körrel, ami ezt kideríteni.
Még mielőtt Tomi új vizekre vez a következő kérdésével, én szeretném bátorítani a jelenlévőket, hogy kérdezzenek nyugodtan. A vendégeknek megköszönjük, hogy ennyire remekül reflektálnak egymásra, úgyhogy szeretném biztosítani a lehetőséget, hogy kérdezzenek, akik itt vannak, bátran. Akár egy következő témánál. Semmi probléma most nincs, Tomi, nyugodtan folytasd.
Akkor amennyiben nincs semmi kérdés, akkor rátérünk a következőre, ami az lenne, hogy nagyon sokan említettétek, hogy azért elég megterhelő témákat dolgoztok fel, és hogy titeket ez mennyire visel meg, vagy van-e rátok kihatással mentálisan?
Én most válaszolhatok? Bocsánat, csak nem akarok. De csak azért, mert engem például nagyon megviselt a múlt héten. Tehát, hogy pont akkor, amikor beszéltem én is, meg a kollégáim is, ugye nem egyedül csinálom, a kollégáim is beszéltek több olyan orvossal, meg ápolóval, akik intenzív osztályon dolgoznak, és jöttek ezek a beszámolók, és azt hittem, hogy jó, hát egy év eltelt, és már azért úgy nehéz bármi újat mondani ebben. És olyan mennyiségbe jött, és így azt érzi az ember, hogy annyira olyan tehetetlenség van benne, hogy ezekről nem is feltétlenül tudunk beszámolni annyira, amennyire lehetne, hogy tényleg most már ott tartanak, hogy el kell dönteni, hogy kinek adnak egy intenzív osztályos kezelés, és kinek nem, és olyan pont volt egy podcast, ami majd még nem is volt, majd azt hiszem, hogy szombaton jön ki, és írtam azt, hogy olyan sok feszültség van, hogy beszéltem erről a témáról, beszéltem, és ilyen gombosz volt a torkom, és majdnem elsírtam magam, és én is meglepődtem ezen, hogy mennyire hatással alá kerültem, és hogy mit érezhetnek az orvosok, akik ebben benne van. Tehát ahogy az ő beszámolójuk is ilyen hatással volt rám, hogy ők mit élhetnek át, és nyilván azért ehhez képest nekik is egy tapasztalat lehet azt hallani, hogy de hát nincsen semmi gond a kórházakban. Úgyhogy engem ez most igen, és előtte meg persze ugyanaz a fáradtság viselt meg, ami már mindenkin, tehát januárban azért éreztem magam, hogy ez már sok, hosszú a lezárás, hogy tényleg már így már mindenkinek elege van, nyilván így hiányzik az, hogy elmenni a haverokkal focizni, inni velük egy sört, vagy csak úgy, és igen, volt olyan, hogy nem tudom, éjszaka kimentem sétálni, mert már nem nagyon bírtam, de hogy ez, ami most van, a harmadik hullám, meg a kórházak, ez nem éreztem egyébként eddig ilyen fajta félelmet, nem kaptam én el, tehát azért így óvatos voltam, de nem, szélsőségesen óvatos, ez engem most megvisel igazából.
Én ezt tudom. Ugyanezt tudnám mondani, hogy ha nem vagyunk szemérmesek, hát van a férfi könny is, és én is ugyanezt tudom mondani. Tehát, hogy a könnyeinkkel kell küzdködni, nem egyszer, nem kétszer, amikor ápolók arról számolnak be, hogy aki nem hisz a járványban, persze nem tudom, milyen információkra támaszkodva nem hisz, azoknak be kellene mutatni a kórházakból a halottasházba reggelente áttolt 10-15 tepsit, és akkor talán kijózanodnának. Tehát valószínűleg ez a legnehezebb a dologban. Másrészt látjuk magunk körül, hogy sajnos ismerőseink, barátaink közül többen bekerülnek kórházban, és többen meghalnak. Tehát ez szerintem én nekem nagyon nehéz feldolgozni. És miközben ugye erről írni is kellene. Ez egy nagy feladvány, és nem látjuk a végét, mert ahogy elhangzott, a legrosszabb adatok vannak most. Tehát a tegnap 207 volt a halottak száma, tehát először jött sajnos 200 fölé az elhunytak száma, és az még lehet, hogy lesz sokkal rosszabb is. Miközben azért ne feledjük, hogy alig 2 hónapja Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, hogy már levittük a birkózó szőnyegre a vírust, és már a földharc zajlik, mivel szerintem azt akarta érzékeltetni, vagy legalábbis nehéz másképp értelmezni, hogy jól állunk, ez már a végjáték. Hát most eltelt 2-2,5 hónap, és én szerintem sokkal rosszabbul állunk, és nem tudni, hogy hol a vége. Tehát ez nekünk is nagyon-nagyon megterhelő természetesen.
Szerintem a probléma az kettős, mert egyrészt ugye ilyenkor, amikor egy ilyen világjárvány van, és tényleg elképesztően durva történetek, sztorik, olvasói levelek, nyilatkozatok, és itt tovább érkeznek, hogy nyilvánvalóan az újságíró is ember, úgyhogy hatással van rá, viszont a szakmából adódóan ugye nekünk hírérték alapján kell szelektálni, és ezért aztán olyan morbid helyzetek alakulnak ki, ami valószínűleg egy kívülálló számára tényleg egy morbid beszélgetés, de hogy tényleg ilyeneket kell elképzelni, hogy kijöttek a halálozási adatok, ma 100 alatti volt, akkor ezt ne tett címbe, mert nem olyan nagy hírértékű, mert volt az már ugye ennek kétszerese is, pedig hát belegondolunk, hogy egy nap meghalt 95 ember. 95 élet, 95 sors, 95 dráma. És a másik része a problémának, ami nem lebecsülendő, hogy mindezt, amit előbb Tamás is, meg a Zoli is beszélt, mindezt home office-ban kell a szerkesztőségeknek, az újságíróknak megélni. Tehát mi a Telexnél, hát nem is volt egy nagy szerkesztőségi találkozó, ugye nincs is egy szerkesztőségünk a szónak abban az értelmében, ahol összegyűlhetnénk, vagyis nyilván hasonlóan online módon, vagy telefonon, vagy lejellemzően ilyen chatszobákban, írásban tartjuk egymással kapcsolatot, vagyis mindenkinek ezeket a drámai, durva történeteket otthon a négy fal között magába kell megélnie és feldolgoznia.
Nekem is ez volt egyébként az egyik legnehezebb része, tekintve, hogy egy olyan eseménysorozat történik elég nagy intenzitással világszerte, ami mondjuk az én, tehát amiben én szakmailag már korábban is dolgoztam, amikor tavaly tavasszal elindult az első járványhullám Magyarországon, akkor két dolog történt egyszerre nagyon gyorsan. Egyfelől ugye a Kubitban mi híreztünk is, meg nagy cikkeket is írtunk, egyfelől megnőtt azoknak a nagy cikkeknek a száma, amiket hirtelen nagyobb tömegben én írtam meg, másfelől pedig belettünk szárva a négy fal közé, és az a fajta műhely munka, amiben elég jelentős szerepet tölt be egyfajta feszültséglevezetésként a kommunikáció, amit egymással folytatunk ilyenkor egy szerkesztőségben, az pedig megszűnt egyik pillanatról a másikra. És ez gyakorlatilag végig is kísérte az egész munkafolyamatot, illetve az előző példák, amiket én felhoztam, tehát hogy ennek a tudománykommunikációs oldaláról megközelítve, én kevésbé találkoztam ezekkel az emberi drámákkal, mint a kollégák. Én elsősorban a tehetetlenséget éltem meg nagyon nehezen. Azt, hogy miközben persze tudom, hogy miért nem válaszolnak a kérdéseimre, de tehát én nagyon nehezen tudom megérteni, hogy milyen veszély lehet abban, hogy egy alapvetően tudományos kérdést, ami az ő szakterülete, akit én kérdezek, tehát ki más tudna rá jobban válaszolni, mint ő, és semmilyen más célt nem szolgál, mint azt, hogy az emberek legalább minimálisan nagyobb biztonságban érezzék magukat attól, hogy itt azért vannak emberek, akik ezzel foglalkoznak, meg akik ezt kutatják, és persze nincs megoldás, de egyszer csak majd lesz, mert ők elmondják, hogy eddig ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt tették érte, hogy ezt nem, vagy csak részlegesen tudom megtenni, és annak a frusztrációja, meg tehetetlensége volt az, ami engem elég sokszor kiborított, hogy igazából az okát sem nagyon értem, hogy miért.
Visszatérve ahhoz, amit még a Szabolcs mondott, hogy ugye már ilyen nagyon groteszk helyzetbe úszunk át, hogy az igazából már nem számít olyan izgalmasnak, hogy 100 ember halt meg a vírusban. Csináltunk egy kis felmérést, egy kis kutatást azzal kapcsolatban, hogy az újságoknál átlagosan a cikkeknek hány százaléka foglalkozik a vírussal, és az jött ki, hogy hát nagyjából a fele. És igazából ez már egy éve így van. Nekem egy nagyon stabil emlékem van azzal kapcsolatban, hogy tavaly március 11-én, amikor bejelentették a lezárásokat, akkor egyik ismerősömmel néztem az Indexnek a főoldalát, és az első 16 cikk szólt a koronavírusról, úgyhogy akkor még mindössze 13 fertőzött volt az országban. A kérdésem az az lenne, hogy nem érzitek-e úgy, hogy túlságosan sok cikk foglalkozik a vírussal, illetve mit gondoltok, hol van az a bizonyos határ a pánikkeltés és a tájékoztatás között?
Köszi, hogy ezt felhoztad, mert szerintem ez is egy nagyon fontos része ennek az egész járványhelyzetnek. Ugye tavaly még indexesként ért ugye minket az a vád, hogy túlreagáljuk a dolgot, túlságosan felfújjuk, mi nem lehet másról írni, és hát erre tényleg csak azt tudtam mondani, hogy hát könyörgöm, nézzünk körül, ne csak Magyarországon, hanem egész Európában, az egész világon, hogy kijárási korlátozásokat, most már azóta ugye kijárási tilalmat vezettek be, hogy boltok nem nyithatnak ki, hogy a kórházak a teljesítő képességük határán vannak. Tehát, hogy ez egy olyan sztori, ami egyszerűen finoman fogalmazva és életünknek minden szegmensére hatással van. Nem lehet bemenni az iskolákba tanulni, hanem online kell egyik hétvégéről a másikra megszervezni az oktatást. Volt egy időpontom jövő héten a fodrászhoz, de hát be kell zárniuk a fodrászoknak, és ki tudja, mikor nyithatnak ki, és így tovább. Tehát én azt gondolom, hogy ezt az egészet nem lehetett nagyon túlreagálni, és az azóta eltelt idő, hogy már egy éve ebben vagyunk, és igen, bizony most is nyilván meg lehet számolni, hogy hány százalék foglalkozik a koronavírussal, de könyörgöm, mindjárt este 8 óra, és nem lehet kimenni ugye a lakásból, mert kijárási tilalom van. Tehát ez a egyszerű válaszom, vagy a hosszabb válaszom, és a rövidebb válaszom pedig erre mindig az, hogy akkor mivel foglalkozzunk. Tehát ez egy tipikus olyan dolog, hogy el lehet fedni a valóságot, de akkor szerintem mindenki nyisson ki otthon egy 19. századi jó francia regényt, és akkor picit kizökkelhet.
Én hadd mondjam el, hogy...
Bocsánat, itt most egymás ellen próbálom mondani mindenféléket. Én konkrétan emlékszem rá, hogy az első COVID-dal foglalkozó cikket tavaly január 6-án írtam a Kubitra, arról szólt, hogy még mindig nem tudni, hogy mi fertőz Kínában, de az biztos, hogy nem a sars. És aztán egy héttel később írtam a következőt, ami arról szólt, hogy meghalt az első olyan kínai beteg, akit a rejtélyes tüdőgyulladás-szerű megbetegedés fertőzött meg. Ugye ez január 13-nál tartunk. A kettő között senki nem írt a COVID-ban erről, tehát egy hét telt el az első, meg, és mind a kettő ugyanarról szólt, és aztán március-április környékétől, ahogy ugye felpörögtek az események, egyszer csak rettenetesen sok információ lett, és itt nem arról van szó, hogy kizárólag a COVID-ról, vagy kizárólag a vírusról, vagy kizárólag a megbetegedésről, hanem ennek lett egy csomó aspektusa, tudományos szempontból is, vagy tudománykommunikáció szempontból is, mert felmerült, hogy mondjuk a pánikszerű vásárlásnak mik lehetnek az okai, mik lehetnek a következményei, vagy felmerült, hogy a bezártságban az emberek mit élhetnek meg, vagy felmerült, hogy mondjuk azokban a családokban, amik családon belüli erőszakkal terheltek, mi történik olyankor, amikor össze vannak zárva emberek a bántalmazóikat. Tehát lett egy csomó olyan aspektusa ennek az egész kérdésnek, ami persze valahol a járvánnyal foglalkozik, de közben egy csomó egyéb dologgal is foglalkozik, ugyanazzal a lendülettel, amik óhatatlanul felmerülnek és érdeklik az embereket. Szabolcshoz csatlakozva persze lehet Stendhalt is olvasni, vagy érdemes is, de így.
Hát meg gondoljatok arra, hogy tavaly március közepe után micsoda elementáris igény volt az olvasók részéről, hogy a COVID-dal kapcsolatos információkat, lehetőleg hiteles információkat elolvassák, és szerintem, hát nem szerintem biztos, tehát a régi Indexnél, a 444-nél, de mi is a narancs.hu-nál azt láttuk, hogy iszonyatos, tehát 2-3-szorosára nőtt a napi látogatottság, és mindenfajta látogatottsági csúcs megdőlt, és hát mivel kellett volna foglalkozni, hát itt volt a szemünk előtt, és az egész életünket a legapróbb részletekig befolyásoltak. Nekem van egy olyan élményem ezzel, és be kellett volna hunyni a szemünket, nem kellett volna az olvasói igényeket kiszolgálni, nem kellett volna azzal foglalkozni, ami mindenkit érdekel, tehát csak visszakérdezek. És engem akkor a Békés megyei hírlap részéről megtámadtak, ez egy Kesma hajóhoz tartozó, hát ez a megyei napilap, mert többek között arról írtam, és tettünk közé fényképeket, hogy a felvásárlási láz megkezdődött, és a nagy hipermarketekben gyakorlatilag a tartós élelmiszerek elfogytak. És akkor hát azt írták nekem, hogy micsoda gáz, hogy én ezzel, én és a narancs ezzel foglalkozik. De megint azt, tehát, hogy ott volt előttünk a valóság, be kellett volna hunyni a szemünket, mit kellett volna csinálni. De aztán én úgy érzékeltem, de erősítsetek meg, vagy száfoljatok meg, hogy ez a március, április, május eltelt, és jött a COVID információ fáradtság. Tehát, hogy a szerkesztők már abba az irányba mentek, hogy próbáljunk meg azért nem a COVID-ról is írni, meg van a COVID világon kívüli világ is. És az olvasóknak aztán erre is volt gyakorlatilag, hogy mondjam, ingerenciájuk, tehát hogy tökre érdekelte őket, mert akkor már úgy elteltek, vagy hogy mondjam, jól laktak, nem jól laktak, szóval túl sok volt a COVID-dal kapcsolatos információ, és akkor az első hullám le is csengett, és én, hát ha jól emlékszem, azért a tavaly június, július, augusztus azért nem, már nem a COVID járvány, hogy mondjam, bűvöletében élt a sajtó. Tehát, hogy akkor szerintem, bár nem tudok semmilyen kimutatást, de én emlékeim szerint akkor visszaestek az ezzel kapcsolatos híradások, teljesen normálisan. Még aztán ugye szeptembertől szép lassan elkezdett emelkedni, és ma tartunk ott, ahol tartunk.
Hát bízunk benne egyébként, hogy most nyáron is hasonló lesz a helyzet, mert hogy túl leszünk addigra rajta, de szerintem ez még Egyébként januárban is érezhető volt, hogy az emberek már nem akarnak erről. Tehát tényleg volt egy érezhető igény arra, hogy nyissunk. A számok jobbak is voltak, mindenkinek elege volt nyilván. Tehát ez senki nem szeretné ezt, hogy rossz híreket halljon újra, hogy megint beinduljon ez az egész. És ugye ezért ezt mi is meg szoktuk kapni, hogy miért gerjesztjük a hangulatot, ami egy kicsit olyan, mint hogyha így az időjárás jelentőt bennéd elő azért, mert esik az eső megint. Egyszerűen csak be akarunk számolni azokról az adatokról, amiket mondjuk a kormány nem tesz meg, és elég fontos azért tudni azt, hogy mi várható, nem tudom, egy hét múlva, két hét múlva, hogy ne hirtelen jöjjön az, hogy megint olyan helyzet van, hogy zárni kell, hogy például nem lesz iskola vagy óvoda. És ugye ez is egy furcsa helyzet volt, hogy lehetett látni már a számokból most február közepén, hogy romlanak, lehetett tudni azt, hogy ez már a brit mutáció, ami jobban fertőz, erre föl lehet hívni a figyelmet, semmilyen nem történt nálunk, ami máshol ne történt volna, meg lehetett látni, hogy a különböző országokban milyen gyorsan szaladt föl, milyen hamar terítődtek a kórházak, milyen hamar lett az intenzíves osztály határán annak, ahol el tudnak látni embereket, lehet tudni, hogy az nálunk is ez lesz, és ilyenkor persze lehet haragudni arra, aki fölhívja erre a figyelmet hamarabb, meg föl is lehet készülni rá, illetve lehetett volna talán hamarabb zárni, úgy, hogy ne szabaduljanak el ennyire a számok, és talán már akkor most reálisan beszélhetnénk a nyitásról, mint Európa több országában, ahol már ugye tényleg konkrétan lehet beszélni nyitásról néhány helyen, és hát ez nem történt meg, tehát ugye az volt, amikor lehetett látni a számokat, még a Müller Cecília is bemondta, hogy itt a harmadik hullám, majd utána az a miniszterelnök is bemondta talán egy héttel később, hogy ami most jön a kórházakba, az pusztító lesz, és eltelt egy hét, és nem történt semmi, tehát nem voltak szigorítások, lehetett látni, hogy nem működnek ezek a szabályok. Majd utána, amikor életbe jöttek a szabályok, már el is telt az a két hét, és tényleg felfutottak a számok, egészen elképesztő, ami most van. És hát persze lehet haragudni arra, aki ezt megírja, és lehet úgy csinálni, hogyha nem írnánk meg, akkor nem is történne ez meg, de hát nem az a probléma, hogy ránk hallgatva a kormányhoz intézkedéseket, mert akkor most üzenem, hogy fejezzék abba a lopást, és ezt elmondom nagyon sokszor, és le fogom írni, és hogyha ez így működik, akkor hát, ha befejeződik a lopás, de sajnos nem ez fog történni. Tehát tőlünk függetlenül halad ez, és hogyha nem lennének ezek a korlátozások, akkor meg még rosszabbak lennének a számok. Én most megnéztem, hogy múlt héten a hivatalos számok alapján meghaltak 1000 valamennyien koronavírus járványban. Ez olyan szám, ami az elmúlt 5 évben, a március második hetében meghaltaknak a 40%-a. Tehát azért nagyon-nagyon-nagyon sok, és nem lehet úgy csinálni, mint hogyha ez nem lenne, nem hatná át a mindennapjainkat, mint hogy nem lenne ez egy fontos adat, és attól függetlenül, mert a kormány ezt nem hangoztatja, ettől még ez van, és nem jók a számok, aki ezt megírja, arra lehet haragudni, de nem mi irányítjuk ezt, és nem egy nagy nemzetközi összeesküvés, a világ összes országában halt a kormányokra, és azok az emberek ellen szigorítanak, hanem ez egy olyan kényszerűség, ami amíg nem lesz beoltva nagyon sok ember, vagy a fertőzöttség miatt nem lesz ellenanyag benne, addig ez a lazítás, szigorítás szabály van. Hát ez most megszakad majd, hogyha nagyon sokan megkapják az oltást.
Ugye ma már a címadás az sokszor művészetnek számít, és gyakran párosítják szenzációhajászattal is. Minket az érdekelne, hogy ti hogy érzitek, akár mondjuk a saját médiumotokra gondolva, ügyesen lavíroztatok szenzációhajászat és objektivitás között, nyilván nem lehet figyelmen kívül hagyni az olvasottsági adatokat. Mit gondoltok? Indokolt volt az a kvantitatív kutatás eredménye, amit mi találtunk, azok a mennyiségű cikkek, amiket ti a Covid-dal kapcsolatban kiraktatok, illetve hogy érzitek, hogy az emberek ezt igényelték, vagy hogyan hatott rájuk, esetleg érkezett-e hozzátok bármiféle visszajelzés?
Hát a címadás problematikája nekem az egyik kedvenc témám, vagy területem, és szerintem órákig tudnánk erről most is vitatkozni. Szóval az van, hogy a magának a normális sajtó működésnek, meg a normális újságírásnak tényleg a hírérték az, ami egy vezérlő elve. És a címadásnak van egy olyan tulajdonsága, hogy, és nyert ez online-ban, kattintásokban mérhető, hogy akkor olvassunk el egy cikket, hogyha maga a cím az a lényegről szól, felkelti a figyelmet, jól összefoglalja ezt a dolgot. Tehát én értem azt, hogyha jönnek például a napi adatok, akkor lehetne koncentrálni arra is, hogy hány ember gyógyult meg, ami valóban örömteli, csak nem igazán fejezi ki annak a helyzetnek a lényegét, amelyben éppen most vagyunk. Tudnélik, hogyha vészesen többen kerülnek lélegeztetőgépre, vagy a halálozási adatok növekednek, akkor egyszerűen hírérték szempontjából az fontos. Az, hogy más területeken, vagy más cikkeknél ki mennyire volt szenzációhajhász. Tehát ezt terülni kell nyilván a túlzásokat, a túlzott torzító címadásokat, az nem vitás, és nyilvánvaló módon mindannyian, mindegyikünk újságában lehet találni rossz példákat is, ami egy picit eltúlozta, vagy nem megfelelően tálalta. Én ezt biztos elhiszem, de hogy önmagában azt lássuk, hogy ez az egész helyzet, amiben most vagyunk, ez tényleg egy drámai helyzet, ahol az, hogy olykor a drámai helyzeteknek drámai címeket adnak az újságírók, az azért nem egy olyan egészen elképesztő jelenség.
Én egyébként, én nem tudom, amikor címet, viszonylag sok cikket írtam így ezek a napi számokról, mert én vagyok az egyik, aki ezt így beszokta rakni, és nekem azért általában nincs a fejemben, hogy ez kattintékony legyen, hanem inkább informatív. Tehát, hogy egyszerűen nincs, tehát, hogy tényleg nem, de hogyha olyanok a számok, ami ha éppen nem tudom, a kórházban lévők száma soha nem volt ilyen magas, a lélegeztetőn a halottak száma, ugye most ilyen napokat élünk, és bármely kicsit egyébként ilyen fura rekordokat írni címbe, mint hogyha ez egy sportesemény lenne, vagy valamiféle verseny, de nehéz másként azt kifejezni, hogy nem tudom, meghalt 207 ember, ami soha nem volt még, vagy amikor nem tudom, 10 000-en vannak kórházban, ami soha nem volt még, akkor nehéz azért mást adni címben, és nem azért, mert fú, most ezt milyen jól fogják olvasni, hanem egyszerűen tájékoztatni kell, mert ez nem derül ki egyébként például a, nem tudom, abból a napi jelentésből, ahol csak egy szám van odaírva, hogy meghalt 207 ember, és az, hogy ez most több, mint tegnap, kevesebb, soha nem volt ilyen, ezt egyszerűen nekünk kell megírni, mert a kormányzati tájékoztatásból ez hiányzik, de én azért nem érzem, hogy ez vagy szenzációhajhász címeket kell adni, különösen egy olyan helyzet, de amikor tényleg, ahogy a Szabolcs mondta, hogy tök drámai a helyzet, tehát egyszerűen csak le kell írni azt, ami van, nem kell azt még sötétebbre rajzolni.
Itt bocsánat csak, hogy azt tisztáznám, hogy én se arra gondolok, hogy nyilván a kattintás szám alapján kellene címet adni, szerintem semmelyikünk nem erre van teljesen ráfeszülve, hanem inkább csak azt mondtam, hogy általában, hogyha egy olyan adatot, vagy egy olyan tényezőt emel ki az újságíró, vagy a szerkesztő, amely nem lényeges, amely nem fontos, amely tompítja az egésznek az élét, akkor az látható, hogy ez egyszerűen nem érdekli az embereket. Tehát ahogy az Zoli is mondta, hogy ő leírhatná azt, hogy most éppen a Berettyóújfalui kórházban csodás módon hárman meggyógyultak, ami tök tényszerű és igazi is, csak közben 200-an meghaltak ebben az országban. Tehát
csodás gyógyulást azért azt olvasnák szerintem, de érezhető volt egyébként a január, február, tehát amíg nem indult el a harmadik hullám, akkor messze nem volt a legolvasottabb cikkek között az, hogy éppen most hogy áll a járvány, és ez teljesen természetes is volt, és nem is próbáltunk egyébként szerintem, akkor leírtuk, mert hogy fontos, meg van, aki követi, de volt ennek egy olyan tábora, aki képbe akart helyezkedni, de nem feltétlenül érdekelt, sőt, egyáltalán nem érdekelte az embereket abban a helyzetben. Javulnak a számok, szuper. Most persze megint érezhető egy ilyen, és amit Zsuzsa mondott, vagy talán most lehet, hogy a Tamás, hogy tavasszal, tavaly tavasszal volt ennek egy ilyen felfogás. Igen, tehát akkor volt, és nyilván mindig akkor érdekes, amikor ennek éppen felfutása van, és ugye, hogyha kórházba kerülsz, csak érdekel, hogy milyen esélyekkel jöhetsz ki, vagy a lélegeztetőre kerül, annak milyen túlélési esélye van, ezt egyébként pont nem tudjuk, mert ugye ez nem egy nyilvános adat, hogy a lélegeztetőn hányan lélegeztetőre kerültek közül hányan halnak meg, de ez mégiscsak egy olyan információ most, ami fontos lenne.
Például volt egy példa tavaly, ha jól emlékszem, ősszel, októberben, az, hogy mondjam, sok mindenkihez eljutott, a nyíregyházi oktató kórháznak a főigazgatója meghalt, nem tudom, mennyire emlékeztek rá, egy Adorján nevezetű úriemberről van, vagy volt szó, ott is milyen hivatalos tájékoztatást tudtunk. Tehát azt úgy kellett ottani hírforrásokból, meg ottani informátoroktól megtudni, és úgy megerősítetni a hírt, hát nem tudom, tehát olyan össze-vissza ez a folyó ez a tájékoztatás, meg olyan álcázó is a valóságot olyan mértékben leplező, hogy az katasztrófa. Vagy egy másik példa, Szilvási Zoltán, ő a Debreceni Egyetemnek a rektora, farmakológus. Tavaly májusban kijelentette, és ennek az indexját, a régi indexját nagyon szépen utána, hogy a mádi szőlőben van a koronavírus ellenszere. És itt minden meg lesz holdva. Semmilyen tudományos magyarázat nem volt rá, és nincs is máig. De ezekkel is kéne foglalkozni, hogy micsoda mellé lévések voltak, és nem politikusok, hanem úgynevezett szakemberek részéről.
Mondjuk egyébként van egy friss példa, ami azt mutatja, hogy időnként akár még hasznosnak is érezhetjük magunkat. Ugye az AstraZeneca-s káosz, vagy oltási káosz, ahol kiértesítették az embereket, 74 ezer embert SMS-be, hogy mikor kell menni, kiderült, hogy valakinek át kéne utazni hanem a teljes országot egy oltásért. Van, aki már megkapta, és úgy kapott értesítést, akkor ezt lefújták, aztán kiderült, hogy aki oda megy mégis az időpontra, az mégis megkapja. Amikor ez megjelent a sajtóban, akkor oda mentek, nem tudom, 15 ezeren, 16 ezeren, megkapták legalább az oltást, egy héttel hamarabb, ami szerintem ilyen időszakban nagyon fontos, hogy végül is kiderült, hogy egyébként oltanak, csak hát ezt is sikerült olyan káosszal kommunikálni, és végül is a sajtóinformációk alapján kiderült, hogy ha odamész, akkor ja, hát akkor kapsz oltást.
Anna, le vagy némítva.
Bocsánat, itt vagyok. Igen, köszönöm. A következő kérdésünk az van, hogy egy kicsit megpróbáltok visszanézni és összegezni az elmúlt egy évet, akkor mit gondoltok minden nehézség ellenére, amit említettetek, ti, mint sajtóorgánumok, a Watchdog szerepét mennyire tudtátok betölteni?
Hát, ugye ezt mondtam, hogy nagyon sok energiát elvesz az, hogy egyáltalán az alapinformációkat meg tudjuk, és be tudjuk úgy mutatni, hogy az folyamatként működjön, de azért volt, tehát, hogy én például kikértem a lélegeztetőgépes szerződéseket a külügyminisztériumtól, ami után ugye nem csak mi, de több szerkesztőség is foglalkozott ezzel, és ott azért kiderültek dolgok, most azért a vakcina szerződés is, de egy csomó olyan dolog, amiben azért szerintem a sajtó meg tudta őrizni azt a azt a szerepét, ami ilyen helyzetben is fontos. Tehát fontos, hogy vegyünk lélegeztetőt, de fontos azt is tudni, hogy mennyit veszünk mennyiért, és ez most fölöslegese vagy nem. Fontos, hogy veszünk vakcinát, de azért azt is fontos tudni, hogyha ezt nem közvetlenül a gyártótól veszik, hanem közbeiktatnak egy nagyon furcsa hátterű céget, és sikerül mondjuk feltűnően drágán venni a kínai vakcinát. Még egyszer mondom, hogy, tehát, hogy jó, hogy van kínai vakcinát, de azért annak az ellenőrzése, hogy ezt hogy szerezzük, és mennyiért, és kitől, az szintén fontos. Az, hogyha ugye sokszor elbizonytalanodtam én is, aki így követi a hivatalos adatokat, hogy ez mennyire komolyan vehető, mennyire nem. Tehát voltak teljesen megmagyarázhatatlan számok, akár a napi fertőzötteknél időnként a kórházi adatoknál, halálozásnál is, hogy oké, de hogy azért ezt kell figyelni, és azon belül, hogyha vannak olyan adatok, ami magyarázatra szorul, annak utána kérdezni, még akkor is, ha nem kap erre választ az ember. Az, hogy éppen mi van a kórházban, hogy mennyire sikerült felkészülni egy év alatt, szerintem ezek fontos dolgok, és ebben azt hiszem, hogy több szerkesztőség is így próbálja ezt kideríteni.
Egyetértek azzal, hogy nyilván egy ilyen helyzetben nem népszerű felvetni, ugye, hogyha a Watchdog szerepre kérdezel rá, olyan dolgokat, hogy mondjuk így mennyiben került többe, vagy kik nyerészkedtek mondjuk maszkokon, lélegeztetőgépeken, és így tovább. De én azt gondolom, hogy amennyire ezt ugye újságírói eszközökkel meg lehetett közelíteni, ezeket mind felvetettük. Itt igazából a nagy problémát az az okozza, de ez talán távolabb és vezet az egész koronahelyzettől, hogy egy közéleti probléma felvetésénél is annyira átpolitizált minden, hogy rögtön bekerül egy ilyen, úgy szoktam mondani, Orbán Gyurcsány tengelyre, de rögtön egy ilyen Fidesz ellenzék térbe bekerül, és ez sokszor ezeknek a témáknak, vagy fontos felvetéseknek a halálát is jelenti. Én azt gondolom viszont, hogy azok a lapok, amikben mi dolgoztunk, azért elvégezték ezt a szertágazó munkát.
Én is körülbelül ezt gondolom, bár ez az a helyzet, amire újságíróként sem lehetett felkészülni, de szerintem orvosként se, tanárként se, védőnőként se, meg boltosként se. Baromi nehéz megmondani azt, volt-e más forgatókönyv, lehetett volna-e más forgatókönyv, hogy nem tudjuk, mert azt nem játszottuk le. De én is azt mondom, hajlok arra, hogy iszonyatosan nagy hibákat talán nem követtünk el, talán jól tudtuk a folyamatokat leírni, ábrázolni, olykor összegezni, és olykor még az összefüggéseket is jól föltárni, rámutatni ellentmondásokra, néha iszonyatos ellentmondásokra. Azért ne feledjük, hogy például tavaly tavasszal, vagy tavaly nyáron még Müller Cecília a szájmaszk használatától óvott bennünket, és az feleslegesnek nevezte. Hol vagyunk már ettől? És ezzel azért, mit tudom én, az úgynevezett szakmát, vagy a szakmának nevezett nem tudom kiket, azért szembesíteni kell. Meg hát természetesen a politikusokat is, de hát ők mindenkinél okosabbak.
Én abszolút úgy értem meg ezt az időszakot, tehát ebből a szempontból nekem ez kifejezetten egy pezsgő időszak volt az elmúlt egy év. Ugye az emberek többnyire közéleti kérdésekkel foglalkoznak, meg gazdasági kérdésekkel foglalkoznak, és az viszonylag keveseket érdekel, hogy mi is az a citokin vihar, de most eljött annak az ideje, hogy lehetett arról írni, hogy mi ez a citokin vihar, vagy hogy mit tud csinálni egy BCG-oltás azon kívül, hogy az ember megkapja az élete első fél órájában. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy amit tudománykommunikációs szempontból lehetett és érdemes volt tájékoztatás céljából megírni, abban én személyesen, meg még sok kollégám is, aki ezzel foglalkozik, most alaposan ki tudta venni a részét, és sokan ki is vették. Tehát ez a része szerintem működött.
Volt egy nagyon jó tanárom a Szegedi Egyetemen, történész professzor, és ő azt mondta nekünk, mikor a pestis járványokról, meg kolera járványokról volt szó, hogy kedves hallgatóim, ne feledjék el, hogy a történelem úgy is leírható, hogy az emberiség és a vírusok és baktériumok küzde, állandó küzdelme, melyben időnként vannak szünetek. Én ezt megmondom őszintén, a 20. század végén, amikor én ott tanultam, akkor ezt kétkedéssel fogadtam, és mikor átléptünk a 21. században, akkor még nagyobb kételjeim voltak ezzel kapcsolatban, mert azt hittem, hogy hát a modern tudomány az túllendül sok mindenen, és megold sok mindent. És hát kiderült, hogy egyáltalán nincs így, sőt. De ez számomra egy közhelynek tűnik, ez egy hatalmas tanulság.
Érkezett egy kérdés a Facebook streamünkre. Ribári Manuela kérdezi, hogy sziasztok, milyen nemzetközi oldalakat szemléztek a járvánnyal kapcsolatban, akár statisztikai, tudományos, egyéb szempontból?
Hát, ugye az a szerencse, hogy nagyon sok országnak a koronavírus oldala elég jó. Tehát amikor például meg kellett nézni, hogy Csehországban, Szlovákiában milyen adatok, az könnyű volt elemezni. Hogyha bármelyik ország érdekel, az könnyű elemezni, mert rá tudsz menni, nagyon jó grafikonok vannak. Mi csinálunk az európai adatokból is halálozási és statifertőzöttségi grafikonokat. Van, lett egy ilyen kis csapatunk erre, a Szurovec Illés, Tamás Bence Gásper, egy külsős, a Hideg Gergő, elég aktívan, van olyan kollégám, aki még besegít, tehát körülbelül az, amit látunk, az bekerül a nagy szerkesztőségi levelező listára, hogyha bármilyen érdekes dolog van, és akkor annak utána nézünk. Azt hiszem, hogy elég nagy merítésekkel dolgozunk egyébként.
És azt mondom, hogy nem kell itt azért olyan hatalmas nagy csodákat látni e mögött, mert nyilván azok a források, amelyek alapjáraton is hitelesek, azok most is hitelesek. Nyilván akik a járvány tudományos oldalával foglalkoznak, azok találnak még erre olyan plusz oldalakat. Szerintem itt, amit ki lehet emelni, hogy amikor azt érzékelhetjük, hogy egy-egy államban van valamilyen különleges helyzet, akár pozitív, akár negatív szempontból, tehát mondjuk ha nagyon súlyos a helyzet, vagy ha éppen a oltások miatt nagyon jó a helyzet, akkor nyilván annak az országnak a sajtóját is kiemeltebben nézzük, de én nem tudnék olyat mondani, mondjuk ilyen nemzetközi szinten médiumot, aki ilyen hatalmas módon kiemelkedne, vagy mondjuk lesüllyedt volna ebben az egészben. Bár lehet, ha végig gondolom, akkor találok, de így hirtelen nem tudnék kiemelni senkit.
Én nem pontosan Manuel kérdésére tudok válaszolni, mert tudományos folyóiratokat, szóval az nekem külföldön arra nincs rálátásom. De a Narancsnál mi a nagy világlapokat, tehát a Frankfurter Allgemeinétől a Neue Zürcher Zeitungon át a Guardian, New York Times, stb. Ilyen szempontból is nézzük. És szerintem ők az ottani tudományos eredményeket, tudományos kimutatásokat és tudományos összegzéseket nagyon jól hozzák. Tehát mi leginkább így és ilyen formában figyelünk a külföldi híradásokra, amelyek hát félig meddig tudományosak, bár politikai közéleti napilapokban jelennek meg.
Ami a tudománykommunikációs oldalát illeti, azok a bevett fórumok, a Science, Nature, Lancet, és itt hosszan lehetne sorolni, ezek nyilván kiválóan működtek, kicsit annyi volt a különbség, a korábbi munkamódszerhez képest, hogy ezekben a úgynevezett peer review lapokban a megjelenés átfutása viszonylag hosszadalmas, és jól lehet, hogy amúgy a COVID-dal kapcsolatos kutatások eredményei lényegesen hamarabb nyilvánosságra kerültek. Nagyon sokszor ebből egyébként lett is némi bizalmi válság, mert valamit kiderítettek, nyilvánosságra hozták, akkor 2 hét múlva kiderült, hogy nem vagy nem úgy igaz, ami egyébként a tudományban egy teljesen megszokott dolog, mert tovább kutatnak, és kiderül, hogy melyik részét nézték el, és melyiket lehetett még pontosítani. Csak ez, erről az emberek kevésbé szereznek tudomást, mert általában készen megkapnak egy valamilyen évtizedekig rágott információt, és azt elfogadják valóságnak, és vagy hallják újabb 10 év múlva, hogy akkor ehhez még hozzátettek valamit, vagy nem. Ez most annyiban változott, hogy jó, hogy ezeken a bevett fórumokon is jóval gyorsabb lett az információ áramlása, illetve a nagy mérvadó közéleti lapokba kikerültek olyan tudományos információk, amik azonnal meg tudtak jelenni, és nem estek át ezen a peer review processen, tehát szakmailag nem lektorálták őket, de viszont sokkal gyorsabban hozzáférhetővé váltak, amiből ugyanaz következett, csak még nagyobb sebességgel, hogy egy kutatócsoport talált valamit, egy másik kutatócsoport talált valami mást, ami részben ellentmondott annak, amit az első talált, és inkább ezeket volt nehéz, ne, mert nem összerakni volt nehéz, mert ugye én össze se tudnám rakni, hanem inkább azt volt nehéz kommunikálni, hogy igen, ezen a héten a favipiravirról még ezt gondolták, 2 hét múlva meg már azt gondolják, és attól még az első információ nem volt invalid, hanem egész egyszerűen a tudomány amúgy így működik, csak az embereknek erre nincsen rálátása.
Te elnézést már is kiegészíteném magam, még ehhez hozzászólóan, hogy előbb, meg most mindannyian nagyon arra koncentráltunk, hogy tájékozódásképp milyen pozitív példákat tudunk, meg milyen pozitív szempontból kiemelkedő forrásokat, de azért nem menjünk el szó nélkül amellett, hogy azért láttunk eléggé szomorú példákat, például a magyar közmédia hogyan kezeli ezt az egész COVID helyzetet, és hogyan számol be róla, és melyek azok az adatok, amelyek nem igazán kerülhetnek be a köztévi adásaiba, vagy például melyek azok, amelyeket egész egyszerűen elhallgat a közmédia esete, tehát olyan esetek, amelyeket elhallgat. Tehát ilyen értelemben elég sok szomorú példát látunk, éppen a 444-en, ugye a minap volt a példa, hogy most a Belgium és a belga adatok az, ami a főgonosz meg a főbukás szerepét játsszák a közmédiában, de amúgy is látjuk, hogy egy ilyen teljesen politikai narratíva
itatja. Én tegnap be sem vaktam, de tegnap úgy azzal az ilyen szöveggel jelentették be a 100 000 újabb, egyébként tök jó, hogy érkező kínai vakcinát, hogy már nagyon vártuk. Tehát már, és néha az az érzésem, hogy mint egy ilyen kádárkori paródiát forgatának le nap, mint nap, vagy óráról órára. Szóval tényleg egészen döbbenetes.
Én kérdezhetek?
Persze.
Zsuzsától szeretném kérdezni, már bocs, hogy kérdezek tőle, csak nagyon megragadott, hogy mondtad, hogy tavaly január elején írtál arról, hogy Wuhanban az első halott a Covid-tól bizonyíthatóan,
A halott az már 13-án volt, de ettől függetlenül vizsgálták a súlyos megbetegedéseket korábban, igen.
Csak az, hogy több mint egy év távlatából, hogy az tényleg az első halott volt, vagy csak a hivatalos híradások szerinti első halott volt? Nem kell keckedek, félre ne értsél, csak én is szeretném jobban érteni a helyzetet.
Természetesen arról volt szó, hogy január 13-án érkezett egy információ, miszerint az egy olyan adat volt, amire már biztosan beismerték, hogy abban a tüdőgyulladásban amiről nem tudták, hogy az mi, abban meghalt valaki, de ez is ugyanúgy, mint tehát ugye az, hogy mikor jelent meg elsőként Wuhanban a vírus, az önmagában egy ilyen folyamatosan felfejlődő információ láncolat volt gyakorlatilag. Először volt, hogy december környékén, aztán, hogy már novemberben, aztán, hogy már októberben, aztán lefagyasztott vírusszövet mintákban itt-ott még korábbi előfordulásokat is, de ezek nem feltétlenül minden esetben visszaigazolt adatok. Tehát azt, amit én akkor január 13-án megírtam a Qubitba, az egy akkor a nemzetközi sajtót bejárt hír volt, de azóta természetesen kiderült, hogy nem az volt az első Covid haláleset Wuhanban sem. Csak mi nyugaton, vagy hát nem én, hanem nem tudom már, nem tudom honnan volt, félhetően a Guardian, New York Times, nem, tehát ezekben a lapokban ez megjelent hírként, és ennyi.
Köszi.
Én azt szerettem volna kérdezni, hogy ez a természetes része a tudománynak, hogy folyamatosan változik, és nem tudhatjuk, hogy akkor most kell maszk, nem kell maszk, hogy most melyik oltás jó, és melyik nem. Hogy nem érzitek azt, hogy veszítetek nem a hitelességetekből, hanem a nézők bizalmából, hogyha ha valamit gyorsan lehoztok, mert ugye nektek az a dolgotok, hogy valamit gyorsan lehozzatok, hogy most az AstraZeneca az okoz-e érszűkületet, meg okoz-e sztrókot, aztán az, aki aznap oltatta volna magát, az elolvasta, megijedt, és nem ment el beoltatni magát, szóval hogy érzitek ezt?
Hát én speciál azt gondolom erről, hogyha kellő mennyiségű információ áll az emberek rendelkezésére, akit felnőtt emberekről beszélünk, akik döntéseket információ alapján tudnak alapvetően hozni. Tehát az lehet, hogy az egy ijesztő információ, hogy a beoltottak több százezer embert, és abból ötnél mélyvénás trombózist mutattak ki az AstraZeneca oltás után, amiről nem lehet egyébként egyelőre tudni az okokozati összefüggéseket, de hogy minden esetre vizsgálatok indultak. Ezt az lenne a jó, hogyha minden felnőtt ember tudná, hogy minden gyógyszernek van mellékhatása. Mert aminek hatása van, annak mellékhatása is van. Itt nem azt érdemes mérlegelni, hogy melyik oltásnak vagy gyógyszernek nincs, mert ilyen nem létezik, hanem azt érdemes mérlegelni, hogy a vírusnak van-e nagyobb mellékhatása, és mennyivel vagy hányszorosával nagyobb mellékhatása van, mint A vagy B vagy C oltásnak.
De ma 5 óra utáni hír, hogy biztonságos és hatásos az AstraZeneca vakcinája az Európai Gyógyszerügynökség szerint. Tehát, hogy...
Szerintem, hogyha hozzáértő ember írja a cikket, és mondjuk például nálunk azért nem értek hozzáértő ember írja, akkor egész egyszerűen ezt bele kell írni, hogy nyilvánvaló módon a jelenlegi kutatási adatok szerint éppen itt tartunk. Én azt gondolom, hogy attól, hogy valami nem egy végleges adat, attól be lehet róla számolni, és értelmes emberek ezt meg tudjuk érteni.
Én azt mondom, hogy a Klubrádióban hallottam, hogy egy orvos mondta, hogyha 17 millió adtak be AstraZeneca-t, 17 millió embernek adtak be oltást AstraZeneca-ból, és 7 esetében azonosítható ez a vérrögképződés, azt mondja, hogy az a teljes populációra, tehát az jellemző, tehát hogy ennyi simán benne van, tehát hogy semmilyen nagy okot eleve, tehát szerintem már csak számtalanak se kell keresni, de természetesen meg kell nézni nagyon szigorúan tudományosan, de neki az első megközelítés az, hogy sajnos ennyi vérrögképződés 17 millió embernél, aki nem kapott vakcinát, épp úgy megtörténik. És ez nekem nagyon hihető és nagyon elfogadható a nagy számok törvénye szerint. Sajnos. Vagy nem sajnos, hát elfogadhatónak tűnik. De most mondom, az Európai Gyógyszerügynökség legújabb jelentése csak ezt támasztja alá, hogy igazából nincs ezzel a szerrel semmi gond.
Most, hogy így lassan a beszélgetés végére érünk, szeretnénk teret adni a nézőknek is, hogy kérdezzenek, és addig, ameddig gyűlnek a kérdések. Én feltennék egyet, ami kicsit off-topic a járvány témában. Ugye már volt egy kérdés arról, hogy milyen külföldi sajtóorgánumokat fogyasztotok. Az én kérdésem az az lenne, hogy ugye rólatok lehet tudni, hogy inkább egy kormánykritikus álláspontot képviseltek. Én azt szeretném tudni, hogyha viszont ez a, hogyha arra a bizonyos másik oldal véleményre vagytok kíváncsiak, akkor melyik újságot, vagy melyik hírportált veszitek elő szívesen, hogyha van ilyen?
Hát a szívesen azért az túlzás
lenne,
hogy követni kell az, hogy ugye a magyar közéletben a kormányhoz közel álló médiumok is mit közölnek, mert nagyon sokszor ugye nyilatkozatokat, interjúkat, kormányzati szereplők ott tesznek meg, tehát ezt mindenképpen követni kell ezeket a dolgokat. Az, ami információérték lehet, nem csak nekünk, hanem minden olvasónak, hogy miután politikai narratíva alapján dolgoznak ezek a médiumok, az mindig tanulságos megfigyelni, hogy most éppen a kínai meg az orosz vakcina dicsőítése zajlik, és miközben azokról egy csomó mindent nem tudunk, és eközben a nyugati vakcinák meg a nyugati járványkezelésről éppen minden írás lesajnálóan beszél. Tehát ez csak egy olyan információérték, hogy úgy tűnik most épp ez a politikai irány.
Nem az van, Szabi, hogy úgyis bármelyik, tehát megpörgetsz egy kereket, és
mindegyik. Nem is emelnék ki semmelyik.
Hogy mit kell súlykolni, tök mindegy, hogy melyiket nézem.
Tök mindegy. Tehát nem is tudok kiemelni semmit, mert éppen az, hogy Origó, Riposzt, Pesti Srác, vagy a közmédia nagyjából sokszor tökéletesen mindegy, mert olykor szó szerint ugyanazok jönnek.
Megvagyunk, ezt a kérdést hol olvashatjuk holnap.
De egyébként ez nem, tehát valóban nem szívesen, vagy nem szívesen kérdés, ez a munka része igazából, hogy elolvasod alapokat.
A Magyar Nemzet jelenlegi egyik vezető cikke, Gyurcsányéknak a sok halott a politikai előny. Hát most ezzel nem fűznék kommentárt. Hát semmi egyik, persze. Az ellenzék feltett szándéka a nemzet halál. Semmi más. Tehát ezzel nehéz komolyan foglalkozni.
Tehát akkor így határozottan kijelenthető, hogy nincs ilyen lap. Még így visszatérve rá.
Hát az ellenzék meg a kritikus újságok azok ugye oltás ellenesek, nemzetrombolók, stb. Tehát most nem akarok végigmenni. Tehát, hogy, tehát ezzel komolyan nem lehet foglalkozni. Tehát nem tudom. Tehát ez egy annyira szint alatt van, hogy reflektálás sem érdemel nagyon sok esetben.
Bátorítanánk minden nézőnket, hogy lassan a beszélgetés végére érünk, hogy kérdezzenek nyugodtan itt a kommentben, vagy a stream alatt a kommentben, vagy akár bekapcsolódva a beszélgetésbe kamerával és mikrofonnal. Hát az jó.
Sikerült mindent alaposan átvennünk, és nem maradt senkiben kérdés. Nézzük ki. Én azt gondolom, hogy ha valaki szeretett volna kérdezni, az megtette volna már. Úgyhogy én szeretném lezárni ezt a beszélgetést, és megköszönni minden meghívott vendégünknek, hogy ránk szánta az idejét, és ilyen lelkesen beszámolt nekünk a tapasztalatairól. Köszönjük minden résztvevőnek is, hogy figyelt minket, illetve Schönwald Lilinek a rendezvényszervezőktől, hogy projektmenedzserként összehozta nekünk ezt a rendezvényt. És akkor én minden szervező nevében szeretnék mindenkinek jó egészséget kívánni és kitartást a munkához. Szép estét nektek!
Nektek is!
És én szépen viszont!
Elhangzott hangdokumentum. Mivel foglalkozzunk, ha nem a járványhelyzettel? Ilyen volt az újságírás versus járvány kerekasztal beszélgetés. A felvétel 2021-ben készült.